23 hete tudatosítjuk magunkban, hogy küldetésünk van. És bízom benne, hogy ezt mindenki egyre inkább érzi és tudja, hogy küldetésünk van, mégpedig az, hogy képviseljük Istent ezen a földön. A mai délelőttön arról fogunk olvasni, hogy mi van akkor, amikor bár tudod, hogy küldetésed van, mégis gyengének érzed magad ehhez. Így olvassuk Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek 18. fejezetéből, az elsőtől a 11. versig. Így hangzik tehát az élő Isten szava az apostolok cselekedetei 18. fejezetének első versétől. Ezek után Pál eltávozott Aténből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsidagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szájon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét. Imádkozzunk. Atyánk, nyitva a szívünk, és az a kérésünk, mint ahogy Sámuelnek is, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen. Foglaljunk helyet. A képen, itt mögöttem, Dávid bére látható, német, síkfutó, olimpiai bajnok. Mi a furcsaság rajta? Az, hogy Dávid bérének hiányzik mind a két lába. 2007-ben ugyanis biciklizés közben egy vonat balesetben a vonat levágta mind a két lábát. És amikor Dávid bére a kórházban feküdt 2007-ben, akkor a tévében egy riportot látott egy Pistorius nevű síkfutóról, egy futóról, és azt mondta, hogy én futó akarok lenni, mégpedig bajnok futó. És 9 évvel később, a riói olimpián 4x100 méteres gyorsfutásban világ olimpiai bajnoki aranyérmet szerzett. Van úgy néha, hogy úgy érzed, hogy tudod, hogy küldetésed van, hogy hirdetnéd az evangéliumot, de akadályba ütközöl. Volt már olyan, hogy emiatt félelmet éreztél? Volt már olyan, hogy emiatt alkalmatlannak érezted magad? Volt már olyan, hogy emiatt elcsüggettél? Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a válaszok az, hogy igen, igen, igen. Pál apostol úgy tűnik számunkra, minthogyha egy egyszemélyes keresztény szuperhős lenne. Minthogyha Pál apostol soha nem tapasztalna félelmet, csüggedést, kétséget, minthogyha mindig céltudatosan és határozottan menne előre, és minthogyha őt az égvilágon soha semmi meg nem érinteni. Na ezt a képet szeretném most lebontani itt előttetek, és felépíteni azt a képet, ami a valóságos Pál apostol, aki sokkal inkább hasonlít ránk, és ebben az a jó, hogy így mi sokkal inkább hasonlíthatunk rá, aki az evangélium bajnoka lett. Mert Pál apostol nem egyszer érezte így magát, mint ahogy te is, meg én is érezhetjük magunkat, hogy mondanánk, hirdetnénk, képviselnénk, de igazából olyan, mintha mindkét lábunkat tőből levágták volna. Hogy valahogy nem az igazi, nem úgy sül el, nem úgy hallják, nem úgy tudom mondani, nem úgy tudom képviselni, minthogyha alkalmatlanok lennénk, mert a lábunk nem úgy működik, mint ahogy kell. Azt szeretném ma bemutatni nektek, hogyha félelmeid vannak, az nem jelenti azt, hogy alkalmatlan vagy. Hogyha ellenállásba ütközöl, az nem azt jelenti, hogy nem jól csinálod, amit Isten rád bízott. És hogyha elcsüggetsz időnként, az nem azt jelenti, hogy nem vagy jó hívő, hogy nem vagy jó követője Krisztusnak. Mert ugye ez a három újra és újra megfenyeget és kísért bennünket. Ha félelmeim vannak, biztosan nem vagyok alkalmas. Ha ellenállásba ütközöm, akkor biztosan valamit nem jól csinálok. Hogyha elcsügged a szívem, akkor biztosan nem vagyok elég jó tanítványa az Úrnak. Szó sincs róla. Két dolgot szeretnék egyszerre idehozni elétek. Mind a kettő Pál apostolról szól. Az egyik, amit most olvastunk. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát. Amikor megérkeztek a munkatársai, a barátai, és végre nem a pénzkereséssel kellett elfoglalnia magát, akkor Pál apostol mindent beleadott. Teljesen az igének szentelte magát. Mint egy futó, aki csak arra vár, hogy végre eldördüljön a startpisztoly, és minden izma megfeszülve, hogy végre azt mondhassa, hogy indulok. És amikor eljön ez az idő, és erdődül a startpisztoly, akkor Pál apostol mindenestől odaadja magát az evangélium hirdetésére. Ez az egyik dolog. A korintusiaknak hirdeti az igét. Amikor az apostolok cselekedeteiben egy-egy új gyülekezet születéséről olvasunk, akkor mindig olvassuk mellé az annak a gyülekezetnek írt levelet is. Így lesz teljes képünk arról, hogy hogy működött ez a nagy munka. Mert hogy? Az első korintusi levél második fejezetének a harmadik versében ezt írja Pál a korintusiaknak. Én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. És ez a gondolat kétszer hangzik el ebben az összefüggésben. Pál apostol leírja a korintusi gyülekezetnek, amely tehát megszületett, amely működik, ahol azok az emberek vannak, akik Pál munkája nyomán befogadták az evangéliumot, és leírja nekik, hogy tudjátok, a kezdetek azok félelemről, rettegésről és kétségekről szóltak. Isten személyesen szól és bátorítja Pált. És miről szól ez a bátorítás? Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok. És senki sem fog rád támadni és ártani neked. mitől félhetett vajon Pál apostol? Hát attól félhetett, ami eddig minden helyen megtörtént vele, és lehet, hogy rá kell jönnünk, hogy Pál apostol ugyanolyan ember volt, mint mi. És egy idő után elfárad, és egy idő után elcsügged, és egy idő után azt mondja, hogy nem nagyon szeretném, hogyha megint kiűznének a városból, hogy belefáradtam abba, hogy mindig megbotoznak, vagy megköveznek. Nem akarok újra szembe menni egy sokassággal, mert elfárad benne a lelkem. De mit csinál mégis? Megy, és hirdeti az evangéliumot. És Isten tud róla, hogy mi van a szívében. Tud róla. Pál apostol tehát bevallottan félelmek és kétségek között érkezett Korintusba. Bevallja, féltem, rettegtem. Úgy tűnik fel a szemünkben Pál, mint akit időnként cserben hagytak a szavak? Hát nem igazán. Úgy tűnik, hogy amiből bőségesen volt Pálnak, azok a szavak. Mégis a korintusiaknak azt írja, hogy elhatároztam, hogy nem az emberi bölcsesség megejtő erejével megyek hozzátok. Nem azt akarom, hogy azt mondjátok rólam, hogy mekkora szónok, hanem folytatja, hanem az Isten beszédének meggyőző erejével. Azt akartam, mondja Pál a korintusiaknak, hogy hozzátok eljusson az evangélium erővel és hatalommal. De miközben erre készül, és tudja, hogy ez a küldetés, félelmek, rettegés és kétségek vannak a szívében. És ebben a helyzetben Isten három különböző módon, három különböző csatornán keresztül bátorítja őt. Ezek a bátorítások 2000 éve nem változtak. Az, ahogyan Isten jön és bátorít bennünket, ezek semmit nem változtak az elmúlt 2000 évben, és ezt a három dolgot szeretném bemutatni ma nektek ezen a délelőttön. Az első. Adj bele mindent! Szánd oda magadat teljesen az evangélium hirdetésére, és akkor Isten melléd áll. A legtöbben nem voltak Krisztus követői közül függetlenített munkatársak, hanem laikusként élték a saját életüket a családjukban, a munkahelyükön, de az elhívás, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket, mindenkire ugyanúgy igaz, és ugyanúgy szól mindenkinek. Amikor tehát azt mondom, hogy adj bele mindent, az nem azt jelenti, hogy szeretném, hogy a Trinity-nek a 140 fős sokaságából hirtelen mindenki otthagyja a munkahelyét, és teljes idejű szolgálóvá akarjon válni. Hanem azt mondom, hogy az elhívásunk közös. Mindannyiunknak ugyanaz. Függetlenül attól, hogy milyen munkahelyen dolgozunk, az elhívásunk közös. Az életünknek az elsődleges dolga, az első számú célja ugyanaz. Képviselni Istent ezen a világon. Azért dolgozol pont ott, ahol dolgozol, mert ott kell képviselned Isten királyságát. Azért az a környezeted, ami éppen körbevesz, mert ott kell képviselned Isten királyságát. Három bátorítás tehát, hogy hogyan tedd ezt, és hogy miért ne csüggedj el, még hogyha félelmeid vagy nehézségeid is vannak. Adj bele mindent, és az Úr melléd áll. Pál apostolt ebben az éjjeli látomásában ugyanazokkal a szavakkal bátorítja az Úr, mint az Ószövetség kiemelkedő alakjait. Hát nézzük. Ezt olvastuk tehát. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Két részből áll ez a bátorítás. Az első, ne félj. A második az, hogy miért ne félj? Azért ne félj, mert én veled vagyok. Nézzük, mit mond Józsuénak az Úr. A honfoglalás előtt, amikor be kell venni egy teljesen ismeretlen területet. Ezt mondja Józsué 1.9. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Ne félj, mert én veled vagyok. Mit mond Jeremiásnak az elhívása kezdetén? Jeremiás 1.7-8. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szól az Úr. Ne félj, mert én veled vagyok. De ide hozhatnám még Ábrahámot is. Éjjeli látomásban mit mond az Úr Ábrahámnak? Ne félj, Ábrahám, én vagyok a te pajzsod. A dolog lényege ugyanaz, csak nem szavak szintjén. Ne félj, én veled vagyok, megvédelek. Mire készül Pál apostol? Bevenni egy várost. Bevenni az evangéliummal egy újabb várost, ebben az esetben Korintust. És milyen szavakkal bátorítja őt az Úr? Ugyanazokkal, mint a honfoglalásnak a vezérét, aki be akart venni egy idegen földet, Józsuét. Ne félj, mert én veled vagyok. Mire készült Pál? Miért retteget? Azért, mert egy olyan környezetbe ment, ami mindenről szólt, csak az evangélium tisztaságáról nem. Nagyon keményen kellett beszélnie, és az ő üzenete a korintusiaknak a társaságában nagyon keményen hangzott. És mivel bátorítja őt Pál? Ugyanazzal, mint amivel Jeremiást bátorítja korábban, akinek egy nagyon kemény környezetben a tiszta üzenetet kellett képviselni, ami az Úrtól jött. Ábrahám, Józsué, Jeremiás. Elég nagy nevek, nem? Készült vajon Pál apostol arra, hogy ő majd egyszer beáll ezek közé a nevek közé? Az volt Pál apostolnak a célja, hogy hát majd egyszer engem is jegyezzenek már úgy, mint Józsuét, vagy mint Jeremiást. Nem. Hanem mit tett? Tette az Isten akaratát. És az első dolog, amit szeretném, hogyha megértenénk, hogy semmit nem változott az elmúlt 2000 évben, az Istennek abéli gondolkodásmódja, hogy akik odaszánják magukat Isten munkájára, és mindent beleadnak, azok mellé Isten teljesen természetes módon mellé áll. És ezt már most tudhatod. Ha te odaszánod magadat Isten országának a képviseletére, akkor Isten úgy tekint rád, mint Ábrahámra, úgy tekint rád, mint Józsuéra, úgy tekint rád, mint Jeremiásra, úgy tekint rád, mint Pál apostolra. Mert ezek az emberek nem attól lettek a Bibliának a kiemelkedő alakjai, mert ők erre születtek, hanem egy dolog köti össze őket. És ez az egy dolog az, hogy végletesen komolyan vették Istent. És szándékosan használom ezt a szót. Végletesen komolyan vették. Nem ismertek az életükben mást, csak Isten akaratát. Na nehogy azt higgyétek, hogy ők nem érezték néha úgy magukat, hogy alkalmatlan vagyok. Hogy nem voltak időnként félelmeik. Hogy nem érezték néha úgy, mintha tőből le lenne vágva a lábuk. Dehogy nem, mindegyik őjük. Miért kell Ábrahámot bátorítani, hogy ne félj, én vagyok a pajzsod? Azért, mert az egész életének az a fő problémája, hogy nem lehet gyereke, és értelmetlennek érzi az életét. Kitől kell megvédeni pajzsal Ábrahámot? Senki nem fenyegeti, senki nem támad rá. Mitől kell megvédeni? Önmagától. A saját hitetlenségétől kell megvédeni. Ne félj, én veled vagyok. Volt olyan, hogy Józsué elcsüggett? Volt olyan, hogy félelmek környékezték? Hát garantáltan, máskülönben nem kellene az elhívásának az elején ötször bátorítania Istennek őt ugyanezzel a gondolattal. Hát Józsuéról ez az első gondolata az embernek. Légy erős és bátor. Oké, az lesz. Légy erős és bátor. Légy erős és bátor. Jó van. Nagyon értjük. Miért kellett ennyiszer elmondani Józsuénak? Valószínűleg azért, mert Józsué bár kiváló hadvezér volt, de sokszor nem érezte magát erősnek és bátornak. Jeremiás volt úgy, hogy félt. Hajjaj! Jeremiás síralmai másról se szólnak, csak arról, hogy Uram, meddig még? Miért én? Kitoltál velem? Csőbe húztál? Az életem ráment az üzenetednek a hirdetésére, és mit látok belőle? Félt? Igen. Rettegett? Igen. Voltak kétségei, hogy jó helyen van-e? Teljesen természetesen. És hogy tartjuk ma számon Ábrahámot, Józsuét, Jeremiást, Pál apostolt? Az az első, ami eszetekbe jut, hogy ezek mindig féltek. Hát nagyon nem. Az az első, ami eszünkbe jut, hogy ők a hit bajnokai. A hit kiemelkedő hősei. De nem azért, mert soha nem érezték, hogy le lenne vágva a lábuk. Hogy soha nem estek kétségbe, vagy nem éltek át kudarcot. Nem ezért, hanem azért, mert komolyan vették Istent. Mindig, végletesen komolyan vették. És tudtak élni, és hitben ráállni arra a bátorításra, amivel Isten bátorította őket. Miért ugyanazokkal a szavakkal bátorítja Pál apostolt is Isten, mint ezeket az embereket, akik Pálnak is a példaképei lehettek, és az Ószövetségnek a nagy alakjai? Mert Isten azt akarja üzenni Pálnak is, meg nekünk is, hogy te is ugyanolyan fontos vagy nekem. Te is ugyanolyan fontos vagy. Ha odaszánod az életedet, hogy képviselj engem, ha odaszánod az életedet, hogy hirdesd az evangéliumot, akkor pontosan ugyanolyan fontos vagy, mint Ábrahám, Józsué, Jeremiás vagy Pál. És akkor pontosan ugyanott lesz a helyed, mint Ábrahámnak, Józsuénak, Jeremiásnak és Pálnak. Az írott igébe már nem kerülünk bele egyikünk sem. De abban a nagy történetben, amit Isten most itt a 21. század elején ír, na, abba vastagon benne lehetünk. Vastagon. Semmi különbség nincsen közöttünk, és ezek között az emberek között. Egy a kérdés, hogy a felmerülő helyzetekben képes vagy-e azt mondani, hogy én mindent beleadok. Mindent beleadok, mert akkor biztosan tudom azt mondani, hogy az Úr mellém áll. Gyakran szoktuk idézni Jézustól azt a gondolatot a Máté evangélium végéről, hogy menjetek, tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Itt ezt beszoktuk fejezni. Aztán meg szoktunk idézni egy igét, mintha önmagában lógna a levegőben, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De ez a kettő, ez összefügg. Menjetek, tegyetek tanítványán minden népeket, tanítsátok őket, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha azt akarod, hogy Isten melléd álljon, és ne félj, és ne retteg, akkor dob bele magad az Úr munkájába. Hajrá, adj bele mindent. Mert azt látjuk, hogy ahol Ábrahám beleadott mindent, ott az Úr mellé állt. Ahol Józsué beleadott mindent, ott az Úr mellé állt. Ahol Jeremiás beleadott mindent, ott az Úr mellé állt. és ahol Pál apostol félelmek, rettegés és kétségek között beleadott mindent, ott az Úr mellé állt. Nem lesz ez máshogy a te esetedben sem. Kettő. Adj bele mindent, mert mi melletted vagyunk. Azt olvastuk második, harmadik versben. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott és dolgozott, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Pál apostol megérkezik tehát Korintusba. Nem oda sodorja a szél, oda vezeti a lélek. Ott kell dolgoznia, Korintusban. Korintus egy annyira józan életű város volt, hogy a kurvára volt a görögöknek egy másik szava, és az így hangzott, hogy egy korintusi. Tehát amikor azt mondták, hogy egy korintusi, akkor tudták, hogy ja, az a prosti. Korintus egy hegyoldalra épült, a hegyoldal tetején volt az Akropolisz, a fellegvár. A fellegvárban állt Afrodité istennőnek a temploma, a szerelem istennőjé, ahol naponta 1000 szakrális prostituált teljesített szolgálatot. Szakrális, szent, prostituált. Szép szóösszetétel. Ez az 1000 szakrális prostituált minden nap várta azokat, akik szeretnének áldozni a szerelem istennőjének. Nota bene, melyik férfi az, aki ne élt volna ezzel a lehetőséggel. És ez az 1000 szakrális prostituált minden éjjel, amikor leszállt az est, leszállt Korintusba, hogy ott lehessen velük áldozni a szerelem istennőjének. No, egy ilyen városba ment Pál apostol, hogy hirdesse az evangéliumot. Félelem és rettegés között, mert az Úr oda hívta. Mit mondjak nekik, Uram? Ezeknek az embereknek mondjam azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat? Ne kívánd fele barátod feleségét? Hát nem, hogy ne feküdj le vele, hanem ne kívánd. Ezeknek mondjam én, hát nem csodálom, hogy Pál apostolt némi félelem és rettegés töltött el. Az Úr azonban tud róla. És nem csupán az éjjeli látomásban bátorítja őt ugyanúgy, mint Ábrahámot, hanem megajándékozza őt munkatársakkal. Megajándékozza őt azonnal, amikor a városba érkezik, olyan testvérekkel, akik egy biztonságos hátteret biztosítanak ennek a nagy munkának. Aquila és Priscilla a Fekete-tenger vidékéről származtak, Pontuszból. Valami miatt elköltöztek Rómába, és Rómában ebben az időben már, ugye a Krisztus utáni 50-es évek eleje ez, Claudius a császár rendeletet adott ki, hogy minden zsidónak el kell távozni Rómából. Az egyik római történetíró szerint azért, mert egy Krestos nevű ember miatt lázongások törtek ki a zsidók körében. Ki lehetett vajon ez a Krestos? Hát Krisztus. Jézus miatt, az evangélium terjedése miatt a római zsidóság forrongott. Mert Krisztus személye körül, ugye, mint a botránykő körül, mindig lázongás van. És a császár azt mondta, hogy elegen van belőletek, hogy ilyen dolgok miatt itt állandóan acsarkodtok, minden zsidó menjen ki Rómából. Így aztán Aquila és Priscilla megérkeznek Korintusba. Jó okunk van feltételezni, hogy nem Pál apostol tevékenysége nyomán tértek meg, Mert akkor erről olvasnánk valahol, ahogy amúgy minden megtérésről olvasunk, mert Lukács mindig számba veszi a különböző megtéréseket. Akvila és Priscilla tehát úgy érkeznek Korintusba, mint akik Krisztusnak a követői. Ugye ti is látjátok Isten gondoskodását, ahogyan szövi a szálakat. Pál megérkezik félelem és rettegés között, és kivel találkozik? Testvérekkel. Testvérekkel találkozik, akiknek ugyanaz a foglalkozásuk. Pál apostol arra szorul, hogy dolgozzon, dolgozik testvérekkel, és ezek a testvérek a legjobb barátai és missziós munkatársai lesznek. Ezért javaslom, hogy az apostolok cselekedeteivel párhuzamosan olvassuk a páli leveleket, mert ebből ki fog derülni, hogy az efezusi gyülekezetnek a gyülekezet alapítói Akvilla és Priscilla. Aztán ennek a gyülekezetnek lesz Timóteus a lelkipásztora. Azért fontos, hogy lássuk ezeket az összefüggéseket, mert máskülönben a levelek is valamilyen elérhetetlen magasságban vannak, meg ezek a személyek is vagy megközelíthetetlen magasságban vannak, vagy érdektelenek a számunkra, ez a sok név, hogy kit kell köszönteni. De hogyha figyelmesen olvassuk, akkor kirajzolódik egy csapat. Egy baráti társaság, akik odaszánták az életüket az evangélium hirdetésére. Timóteus, a fiatal efezusi lelkipásztor. Ne félj, Timóteus, gerjeszt fel magadban az ajándékot, mint hogy a Timóteus szegény ott lenne egyedül az efézusi gyülekezetben. De nem, Timóteus nem szegény, nincsen egyedül, mert egy ilyen bombasztikus erejű, missziós házaspár van mellette a gyülekezetben. Az efézusi gyülekezetnek az alapítói Akvila és Priscilla. Vagy Róma 16:3-5-ben az ilyen hosszú köszöntési listában ezt olvassuk. Pál apostol írja a rómaiaknak. Köszöntsétek Priszkát és Akvilát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is, amely tehát az efezusi gyülekezet. Pál, Timóteus, Akvila, Priscilla és az összes többiek azok voltak, akik megértették, hogy mi ugyanolyan fontosak vagyunk Isten számára, mint annak idején Ábrahám, Józsué, Jeremiás és a többiek. Hogy a ma Ábrahámjai, Jeremiásai és Józsuéi mi vagyunk, testvéreim. Ezek mi vagyunk. Te is, meg én is lehetünk a hitnek olyan hősei, mint Ábrahám. Elénk is állíthat Isten olyan nagyszabású feladatot, mint Józsué elé. Bennünket is hívhat Isten olyan kemény munkára, mint Pál apostolt. Ugyanolyan fontosak vagyunk neki, és ugyanúgy bátorít bennünket is, mint őket. És ugyanúgy mellénk fog állni, hogyha mi komolyan vesszük őt. Tehát egy, adj bele mindent, és az Úr melléd áll. Kettő, adj bele mindent, mert mi melletted vagyunk. Engedjetek meg egy nagyon aktuális és nagyon személyes dolgot. Semmi különleges. Nem fenyegeti az életemet veszély. De ez az elmúlt hét, ez kicsit nehéz volt számomra lelkileg. A baba várás miatt. Bár egy szuper dologról van szó. De elfáradtam, meg főleg Anita. És amikor reggel bejöttem erre a helyre, és itt szólt a dicséret, és megláttam Ágit és Istvánt, ahogy itt állnak, és kezet fogtunk, meg puszit váltottunk, minden lehullott rólam. Tudjátok miért? Mert testvérek vagyunk. Azért, mert nem egy személyes mini háborút kell vívnunk, Isten országáért, hanem részesei lehetünk annak a csapatnak, amit Isten használ most, itt a 21. század elején. És itt ülnek a Timóteusok, itt ülnek az Akvilák, a Priscillák, itt ülnek a pálapostolok, és mi vagyunk egy csapat. Mi vagyunk egy csapat. És ahogyan pálapostot megajándékozta és bátorította Isten azzal, hogy ne félj, Pál, amint megérkezel, azonnal adok egy hátteret neked, akik ott lesznek melletted, mögötted, akikre támaszkodhatsz. Ugyanígy bátorít bennünket is Isten. Támaszkodhatunk egymásra. Itt vagyunk egymásnak. Azért adhatunk bele minden teljes erőből, mert mi melletted vagyunk. Itt vagyunk melletted. Az Úr munkája szövi közöttünk a legerősebb kötelékeket. Ezt szeretném egy kicsit magyarázni. A legmélyebb barátságaim azokkal vannak, akikkel egyformán értjük azt, hogy az életünkben minden Isten országa. És természetszerűleg azokkal kötnek össze itt a gyülekezetben is a legmélyebb kötelékek, akikkel ugyanúgy azt tudjuk mondani, hogy az én életem is arról szól, hogy Krisztusé vagyok. És lehet, hogy nem vagyunk egyformák. A legtöbb esetben nem vagyunk egyformák. De a barátságot, a legmélyebb köteléket, azt az adja, hogy ők, értem, a saját életüket kockáztatták. Ezt mondja Pál Akviláról és Prisciláról. Azt mondja, hogy Isten munkája az, ami összeköt bennünket. Keresd itt a gyülekezetben. Keresd itt a gyülekezetben azokat, akikhez tudsz kapcsolódni. Akik ugyanúgy szeretik és szolgálják az Urat. Olyan mély kötelékek szövődnek közöttetek és közöttünk, amilyenekről nem is álmodtunk, amikre nem is számítottunk, amik felülírnak minden egyéb különbséget. És a legnehezebb és kritikusabb helyzetekben azt tudjuk mondani, hogy mögöttem voltak a testvéreim, mellettem voltak a testvéreim, és hirtelen legyőzhetetlennek éreztem magamat. És végül három. Adj bele mindent, mert az Úrért végzett munka ad neked erőt. Ez Isten királyságának a paradoxona. De ez annyira gyönyörű. Amikor elfáradsz, amikor félelmek, kétségek és rettegés fog el, és azt mondod, hogy ez az egész amúgy az Úr munkája miatt van. Akkor, ha még jobban beleteszed magadat, pont az fog neked erőt adni. Ez az Isten királyságának a paradoxona. Úgy tűnik, hogy egy ellentmondás, de amikor a legfáradtabb vagy, akkor mondd azt, hogy itt vagyok, Uram, és megyek tovább, és beleadok mindent, és éppen ez fog téged megerősíteni. Pál megérkezik Korintusba, és már fél. Úgy érkezik oda. Ő maga mondja el. Félelem, erőtlenség, rettegés. Mi az, ami kihúzza Pált ebből a helyzetből? Az, hogy ennek ellenére beleveti magát a munkába. Ennek ellenére beleveti magát a munkába, és ezt olvassuk. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát. Erdődült a startpisztoly, lehullott róla minden félelem, minden kétség, minden erőtlenség, minden gyengeség, és ment előre, és szolgált ezerrel, és képviselte Isten teljes odaadással. Oda szentelte magát. Isten országának az a különlegessége, hogy amikor gyengének érzed magad, hogyha odaadod magadat az Úrnak, megerősít. Van egy összefüggés, ami a maga módján teljesen érthető, de mégis sokszor nem vesszük elég komolyan. Ha a kísértéseidnek adod magadat, mert ugye ezt tanuljuk az igéből, hogy a kísértés vágyakozik rád, gerjeszti magát. Ha a kísértéseidnek adod át magadat, és ennek nyomán a bűnnek, akkor teljesen természetesen ez nyer egyre nagyobb teret az életedben, és egyre jobban magáévá tesz. Ha Isten igéjének adod az életedet és a gondolataidat, akkor természetszerűleg, mint egy lentkerék, ez fog egyre nagyobb teret nyerni az életedben, és ez fog tovább vinni. Ugye, hogy nem egy bonyolult összefüggés? Aminek odaszánod magad, az fogja tovább vinni az életedet, és az fog egyre nagyobb teret adni az életedben. Ezért írtam ide a jegyzetbe ezt a nagyon rövid, de annál velősebb igazságot. Az ige a te erőd. Ezt szeretném, hogyha nagyon mélyre menne a szíveinkben. Az ige a te erőd. Remélem, hogy ti is tapasztaltátok már, hogy amikor nehézségben vagy, és Isten igéje ott van a szívedben, az nem csupán szó, az ige. Az ige az az erő. Az ige az Isten. Az ige az Krisztus. Krisztusnak az igazsága. Ha az ige a te erőd, akkor a kritikus helyzetekben Isten igazsága meg fog erősíteni elképesztő módon, hihetetlen módon. Erőt ad neked. Erőt adott Pálnak arra, hogy egyáltalán elmenjen Korintusba, ráállt Isten igéjére, amit Isten mondott neki. Aztán pedig megértette, hogy nekem az életem célja az az, hogy képviseljem az Urat. És amikor ebbe belevetette magát, akkor leesett róla minden, ami addig meggátolta. Az ige a te erőd. Ezért kell megtölteni a szívedet, a szádat, az elmédet Isten igéjével. És erről beszélt Robi néhány hete, hogy ha tanulom Isten igéjét, meg kell tanulni, el kell ültetni a szívbe, az agyba, a szájba. Ha ott van Isten igéje, akkor az, amikor kell, megerősít. És amikor félsz, rettegsz, amikor úgy érzed, hogy levágták a lábaimat, de te azt mondod, hogy én akkor is megyek, akkor Isten melléd áll, bátorít, megerősít, és azt mondja, hogy hajrá! Mert éppen az fog neked erőt adni, hogy beleveted magadat Isten munkájába. Pál apostol lehetett volna egy híres sátorkészítő, bőrműves ott a földközi tenger medencéjében. Lehetett volna belőle egy messze földön híres és gazdag bőrműves. Ez a sátor készítő, ez. Szőrmekészítés, bőrműves és sátorlap készítő. Volt neki munkája, foglalkozása? Volt. Volt munkahelye? Volt. A munkájának élt? Nem. Az Isten országának élt. És közben tisztességesen dolgozott. Na ezt szeretném, hogyha megértenénk. Nekünk Isten királysága az első. És ott, ahol vagyunk, őt kell képviselnünk. És zárszóként tehát. Amikor úgy érzed, hogy ez nem megy. akkor tudd és emlékezz erre a három bátorításra. Isten melléd áll, ezért adj bele mindent. Mi, mint gyülekezet, melletted vagyunk, ezért adj bele mindent. És ha elfáradsz, dobd be magad még jobban. És Isten országa még nagyobb teret nyer az életedben, és még erősebbnek fogod érezni magadat. Ezt foglaltam össze itt három rövidke fél mondatban. Legyen ez igaz a Trinity minden tagjára, és akkor nem fogunk kudarcot vallani. Az ige a szívedben, az Úr melletted, a gyülekezet mögötted. Egyet tudtok ezzel érteni? Na, akkor ezért fogunk imádkozni. Gyertek, álljunk fel. Hatalmas Úr vagy és Király vagy, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy gondoskodó Atya is vagy. És köszönjük, hogy megértő barát is vagy. És köszönjük, hogy elhívó Úr is vagy. És köszönjük, hogy amikor félelmek, kétségek és csüggedés vesz rajtunk erőt, akkor Te azonnal jössz és bátorítasz bennünket. Köszönjük, Úrunk, ezt a három bátorítást, hogyha mi mindent beleadunk, akkor Te mellénk állsz. Köszönjük, Urunk, a bátorítást, hogy itt vagyunk egymásnak. Nem kell egy személyes harcot vívnunk, hanem támaszkodhatunk egymásra. És köszönjük, Atyánk, azt az érdekes összefüggést, hogy minél inkább oda szánjuk magunkat a Te országodnak, annál erősebbek leszünk, még ha a körülményeink nem is mindig ezt mutatják. Urunk, szeretnénk ilyen gyülekezet lenni, akik a saját helyükön, a saját munkahelyükön és környezetükben képviselik a Te országodat. Urunk, kérünk, adj nekünk alkalmakat, adj nekünk időket, adj szavakat a szánkba, amikor hirdetnünk kell a Te evangéliumodat. És adj békességet, adj szilárdságot, amikor ez mégsem úgy megy, mint ahogy mi szeretnénk. Köszönjük, hogy Te mindig velünk vagy. És Urunk, szeretnénk ezt elrejteni a szívünk mélyére, hogy az ige, ami szívünkben, a gyülekezetünk mögöttünk, és Te pedig mellettünk vagy. Hallgass meg, kérünk, amikor így könyörgünk hozzád. Amen.